Szeretettel köszöntök én is mindenkit ünnepélyes úrvacsorai Isten tiszteletünkön, és az Isten tisztelet alapigéje és egyben az az ige, amitől nem is mozdulnánk el itt az Isten tisztelet során, a Római Levél 8. fejezetében a 32. versben található. Tehát a Római Levél 8. fejezetének a 32. versét szeretném olvasni, ez a következőképpen hangzik. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, minékünk? Azt olvassuk tehát itt, hogy Isten a tulajdon fiának, a saját fiának nem kedvezett. És ezen az Isten tiszteleten ezt a gondolatot szeretném egy kicsit körbejárni, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, hogy Isten a saját fiának nem kedvezett. Úrvacsoránk lévén azt gondolom, hogy mindenképpen erről szükséges megemlékeznünk időről időre, mert amit Jézus Krisztus tett értünk, az bizony nem egy hétköznapi dolog. Tehát nem arról van szó, hogy itt valami olyan történt, amin olyan könnyedén túlléphetünk, és csak úgy tudomásul vesszük. Isten az ő tulajdon fiának, az ő egyszülött fiának nem kedvezett. Fordítsuk meg a gondolatot. Kedvezhetett volna Isten az ő egyszülött fiának? Kedvezhetett volna? Mondhatta volna azt, hogy igen, én kiváltságukban részesítem az én fiamat, hiszen az én egyszülöttem, hiszen az én egyszülött gyermekem, egyszülött fiam. És igen, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy bizony Isten kedvezhetett volna, részesíthette volna mindenféle kiváltságban, kikövezhette volna az útját, lehetett volna sokkal könnyebb az az út. Igaz? Ha már egyszer elküldi a világra. Hogyha emberi szempontból gondolkodunk, akkor igen, helye lehet egy pontig ennek a gondolatnak, hogy igen, Isten kedvezhetett volna az ő egyszülött fiának. De legalább a legnehezebb szakasztól, ami ugye az utolsó órák története, ettől megkímélhette volna. Mondhatta volna azt, hogy igen, a fiam eddig mindent megtett azért, hogy a helyes Isten ismeretet, a helyes Isten követést bemutassa az embereknek. De itt jönne a legborzalmasabb rész, itt vége ennek a történetnek, és ezt a legszörnyűbb néhány órát, ezt már nem engedem neki. Valamilyen módon megkímélem. És mégis azt látjuk az igében, hogy igen, bár megtehette volna, elméletileg eljátszhatunk ezzel a gondolattal, megtehette volna Isten, hogy valamilyen módon kikövezi az útját, csak hát egy dolog sérült volna így, a megváltás, az ember megváltása. Mi lenne akkor a reményünk? Mi lenne a reményünk akkor, hogyha Isten azt mondta volna, hogy igen, én más utat jelölök ki az én fiamnak, mert annyira szeretem, hogy meg akarom őrizni a nehézségektől, meg a gyötrelmektől, meg a szenvedéstől. Nem tette. Nem tette. És ezért van hatalmas üzenete ennek a gondolatnak, hogy Isten az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Nem kedvezett. Mert hogyha a megváltás sérült volna, hogyha valamilyen módon is könnyebbé teszi az ő fia életét, akkor mi történt volna velünk? Akkor nem lenne reménységünk, nem lenne lehetőségünk a bűnből való szabadulásra. Tehát ez veszett volna el. Lehet, hogy neki könnyebb lett volna, na de mindenki veszített volna ezen. Mi emberek egészen bizonyos, de természetesen a fiú, meg maga az atya is, hiszen, még egyszer mondom, akkor maga a megváltás sérült volna, és akkor nem történhetett volna meg a váltság áldozat. Nem kedvezett. Isten az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Más fordítás így adja vissza ezt a görög kifejezést, hogy Isten az ő tulajdon fiát nem kímélte. Nem kímélte. Na most ebbe is egy pillanatra gondoljunk bele. Bírósági ítéleteknél biztos, hogy mindannyian hallottunk már egy olyan fordulatot, akár úgy, hogy híradásban olvashattunk erről, hogy a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe azt, hogy kettős pont. És akkor bizonyos enyhítő körülményeket be szoktak számítani, ha ugyan van enyhítő körülmény. Na most, ugye, aki itt meghalt, megváltunk, ő a lehető legtisztább, a lehető legszebb és a lehető legodaadóbb életet élte. És mégis ennek ellenére azt látjuk, hogy ez a kímélet abszolút nincs. Enyhítő körülmény Krisztus esetében egyáltalán nincs. Tehát ő a lehető legborzalmasabbat élte át, a lehető legszigorúbb ítéletet kapta, és ez az, ami felélesztheti bennünk azt az igazi szeretetet, amit az Isten egyébként is áraszt ránk. Tehát ugye ne felejtsük el ezt a gondolatot, hogy Isten a szeretet. Egyébként is árasztja ránk a szeretetét, de Jézus Krisztusban még inkább megmutatta az ő szeretetét. Még inkább kifejezésre juttatta, hogy igen, a lehető legtöbbet akarom adni az emberért. És ha még ez kevés lenne, akkor itt van ez a gondolat, tehát amit itt a római levélben olvashatunk, az ő tulajdon fiának nem kedvezett, ezzel is bennünket akar ébrezgetni, ezzel is a mi érzékeinket akarja feléleszteni, és szeretné világossá tenni, hogy igen, ember, a lehető legtöbbet adom érted úgy, hogy a fiamnak pedig a lehető legrosszabb sorsa lett azért, hogy neked örök életed lehessen. Mert tényleg ennél nagyobb borzalmat nem lehet elképzelni, mint hogy az ember leél egy tökéletes, Istentől megáldott életet és szolgálatot, ugye Jézus Krisztus ennek az ékes példája, és aztán, amit az élete utolsó szakaszában, utolsó óráiban kap, meg persze addig is, az valami egészen borzalmas, és szavakkal szinte kifejezhetetlen. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, olvashatjuk itt az igében, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mindnyájunkért odaadta. Itt egy pillanatra megint csak álljunk meg. Ez a gondolat, hogy mindnyájunkért odaadta. Ez önmagában is elgondolkodtató, ugye az úrvacsoránál alapvetően magunkra szoktunk figyelni, hogy hogyan, miként jöhetünk Isten elé a lehető legtisztább lélekkel, olyan módon, hogy a vétkeinket letéve, olyan módon, hogy tényleg méltóképpen vehessük az úrvacsorát, és ez helyén való is. És az úrvacsorán hajlamosak vagyunk önmagunkra figyelni, és egyáltalán a gyülekezetre is, ez is helyén való önmagában. Mégis azt mondanám, hogy itt a 32. vers kapcsán, amit most itt felolvastunk, egy pillanatra gondoljunk azokra, akik nincsenek itt. Akik nem is lehetnek itt abból a szempontból, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mi az Isten evangéliuma, mi az Isten örömhíre, akik teljesen más úton járnak, tömegek vannak így, tehát ugye, ha az ember végig gondolja ezt, hogy kiveszi komolyan az Isten szavát, az Isten üzenetét, hogy úrvacsorát érdemes venni, vagy érdemes megkeresztelkedni, aztán úrvacsorát venni, szóval ez nagyon keveseket érint meg. Vagy gondoljunk azokra, akik adott esetben lábbal tiporják, nem hogy az isteni törvényeket, még az emberi törvényeket is, és adott esetben mondjuk börtönben sídlődnek, de hát nem véletlenül, hanem mondjuk emiatt, mert valamit elkövettek. Na most azért érdemes ezt végig gondolni csak egy pillanatra, mert hihetetlenül fontos, amit itt Jézus Krisztus a tudtunkra ad, azt mondja, hogy őt mindnyájunkért odaadta. Nincs kivétel. Nincs kivétel. Tehát ezek szerint ugyanolyan drága vagyok neki én is, mint ahogy drága a másik ember is, aki itt van, itt vagyunk, és úrvacsorát veszünk, és ugyanolyan drága ő előtte az a börtöntöltelék is, aki egyébként borzalmas dolgokat követett el, és bizonyos értelemben méltóképpen van ott a helye. De sorolhatnánk még az emberek sokasságát, hogy ki milyen életet él éppen. Egy dolog biztos, hogy ilyen értelemben abszolút egyformák vagyunk az Isten előtt. Nincs különbség. Nincs különbség. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a te életed értékesebb, mint az övé, mint a másiké, az én életem értékesebb, mint a harmadiké. Szó nincs erről. Tehát mindenkinek ugyanolyan értékes az élete, mindenkinek ugyanannyira hatalmas az értéke, és ezzel is próbál bennünket élezgetni az Isten, hogy igen, ember, te gondold végig azt, hogy mi mindent cselekedett az én fiam érted, és én magam is te érted, nyilván, tehát a mennyei atya is. Ez azért nagyon fontos, mert ugye a János 3.16 időről időre eszünkbe szokott jutni, időről időre idézzük, és helyén való is, hogy idézzük, mert ugye ez az egyik legfontosabb ige a Szentírásban. Ugye János evangélium a 3. fejezetének 16. verse, amikor is azt olvashatjuk ott, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt mondja tehát, hogy Krisztusnak a keresztáldozata, és ezért idéztem ezt a gondolatot, ezért hoztam ezt a gondolatot, persze hatalmas dolog, hogy bennünket meg tudott szólítani, de a többi embert is meg akarja szólítani. Azt az embert is meg akarja szólítani, akinek esze ágába nem jut ide bejönni a gyülekezetbe, mert nem is tud arról, hogy mi kik vagyunk, meg mit csinálunk, meg mi az, hogy Isten szava, meg egyáltalán mi az, hogy Szentírás, vagy Isten üzenete. Azt mondja, ha valaki hisz ő benne. Tehát el tudjuk ezt képzelni? Egy ilyen sajátos, szinte modern kifejezés hadd hozzak itt be, ez a hatékonyság. Mekkora a hatékonyság a Krisztus keresztjének? Nem? Tehát ez döbbenetes, ha belegondolunk. Nyilván ezt maga az Isten látja, meg maga Krisztus látja. Tehát mi erről csak nekünk kevés tudomásunk lehet, de úgy elképzelhetjük nagyjából, hogy tényleg kiket tud megszólítani Jézus Krisztus áldozata. Ki az, akinek a szívében valamiféle olyan válasz ébred, amire azt lehet mondani, hogy igen, megszólította azt az embert az Isten szava, és valóban az ő útján akar járni. Tehát hatalmas dolog a Krisztusi áldozat. Hatalmas dolog az, hogy ez a Krisztusi áldozat, ez minden egyes emberre elhathat, hogyha befogadjuk. Na most, ha az ember tovább viszi ezt a gondolatot, ugye azt olvastuk itt a római levélben, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Ha az ember végig gondolja azt, hogy mit tett értem Jézus, és ugye egy úrvacsorán mindig megállunk és számot vetünk ezzel, hogy tényleg mi az, amit értem tett. De ha végig gondoljuk azt, hogy most, a jelenben, mit tesz értem Jézus? Tehát éppen ezért fontos, hogy ugye ne csak egy múltbeli dolog legyen a keresztáldozat maga, hogy ez akkor miért is történt, hogyan is történt, persze nagyon-nagyon fontos, ezt a jelennel kapcsoljuk össze. Most mit tesz értem Jézus? Mit tesz értem, hogy egyáltalán én, aki megismerhettem az Isten szavát, szövetséget köthettem vele, a szövetséget most megerősíthessem. Mennyit tett azért, mennyit fáradozott azért, hogy én most itt lehessek? Nem máshol, nem kint a világban, nem is tudva arról, hogy mi az Isten szava, meg az Isten üzenete, meg mi az, hogy szombat, lehetne sorolni. Mit tesz értem, mit tett azért, hogy én most itt legyek? Szóval azért nagyon fontos az úrvacsorát ilyen értelemben a jelenben is értékelni, mert végtelenül hálásak lehetünk azért, hogy az Isten megszólított minket, és folyamatosan késztet bennünket arra, hogy tényleg az ő útján járjunk. Ne más úton, ne más utat válasszunk. Egy dolog, hogy valaha megszólított, de azóta mit tesz értem? Egy dolog, hogy én erre válaszoltam, de azóta folyamatosan fáradozik, késztet, jóra vezet. Tehát az Isten munkája ebből a szempontból egy abszolút csoda. És szeretném, ha tudnánk mindannyian, hogy igazából ennek köszönhetően vagyunk itt. Nem más miatt. Nem azért, mert én éppen úgy döntöttem. Hát miért döntöttem úgy? Azért döntöttem úgy, mert az Isten késztetett. Azért döntöttem úgy, mert az Isten késztetésének engedtem. Mert szeretnék azok között a valakik között lenni, hogy ha valaki hisz ő benne. János 3.16-ra utalok megint. Ha valaki hisz ő benne. Ha egy valaki. Tehát erre késztet bennünket az Isten, hogy igen, az ő munkáját mindig fogadjuk el. És csodálatos ez az ígéret, amit itt a 32. versben olvasunk. Azt mondja tehát még egyszer itt Pál apostol, a vers elejétől idézve, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, minékünk? Azt mondja tehát, hogy mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, minékünk. Ez is olyan különleges gondolat, Isten ajándékot akar adni az embernek. Na most ez az, amit néha egy picit nehezen fogadunk el. Érdekes egy dolog ez, ugye gyerekek könnyen vannak ezzel, tehát gyerekek könnyen fogadnak el ajándékot. Mi felnőttek talán már kevésbé. De Isten ezt az ajándékot, ezt nekünk akarja adni, ennél nagyobbat nem is tud adni. Egy dolog, hogy mit tett értünk a múltban, másik dolog, hogy hogyan fáradozik értünk a jelenben, de egyben az úrvacsora szolgál arra is, hogy erőre tekintsünk a jövőre. Mi az, ami vár ránk? És ez pedig nem más, mint az örök élet. Ez pedig nem más, mint az, hogy vele együtt, Krisztussal együtt mindent megajánl, mindent nekünk adjon. Tehát nem csak a lehető legtöbb és legnagyobb segítséget, amit itt a földön átélhetünk, megtapasztalhatunk, hanem hogy egy újjáteremtett földön vele együtt örökké lehessünk. És az azért csodálatos dolog, mert ki ne akarna ilyen közösségben élni? Ki ne akarna ennyire szeretetteljes közösségben élni? Mert ugye ezer mindent elmondhatunk a világunkról, de az biztos, hogy nem, hogy hát itt csak a szeretetet meg a jóságot tapasztaljuk. Mindenki tudna erről perceket, órákat, napokat, akármennyit mesélni. Egy olyan világ, ahol tényleg csak a szeretet uralkodik, csak a békesség uralkodik, egy olyan világ, ahol az Isten a lehető legtöbbet odaadja a saját lényét, akkor már színről színre láthatjuk őt. Ki ne akarna az ő közösségében lenni, és azt mondani, hogy igen, ez tényleg egy sokkal nagyszerűbb dolog, mint az, hogy itt küszködünk a földön, és csupán annyi az életünk, hogy néhány évtizedig itt vagyunk szinte vendégként a világunkban. Na most túl azó, hogy egyfelől ez örömhír, óriási örömhír, hogy igen, Isten ajándékokat készített nekünk, a lehető legtöbb, amit adhat, a jövőre tekintettel, ez az örök élet ajándéka. Egy dologról nem szabad elfelejtkeznünk, hogy mit is mond ez a 32. vers. Mihez köti ezt az ajándékozást? Azt mondja, hogy mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, mi nékünk. Vele együtt. Tehát ez az, ami az embert, hogy mondjam, végképp a jó irányba állítja, hogyha ezt a jó irányt szívesen elfogadjuk, végképp a jó irányba állítja, hogy igen, egy dolog, hogy ajándék, egy dolog, hogy a lehető legjobbat készítette el. De azt mondja, hogy adom melléd vezető Jézus Krisztust, azt a Jézus Krisztust, akit én nem kíméltem, nem kedveztem neki, lépésről lépésre szeretne vezetni téged, és így tudsz eljutni az örök életre, így tudod megkapni ezt a nagy ajándékot. Na most az Isten munkája ebből a szempontból egy abszolút csoda. Mert ugye nem csak azt mondja, hogy ember, indulj el egy úton, a végén várlak, nem? Tehát ezt is mondhatná, hogy nézd, ez az út, ami járnod kell, végén találkozunk, hogyha ügyesen és szépen járod végig ezt az utat. Nem. Lépésről lépésre segít. Tehát nem csak arról van szó, hogy elénk helyezett valamit, kísér ezen az úton, vezet ezen az úton, és azt a megfeszített megváltót adja mellénk, akiről megemlékezünk most is az úrvacsorakor, hogy mi mindent tett értünk, hogy mi itt lehessünk, hogy ezt a hívást meghalljuk, és aztán valóban vele szoros szövetségben menjünk tovább. Na most ez azért nagyon fontos, mert innentől kezdve ugye minden döntésünknél hív az Isten, tehát nem most, mert ezek szent pillanatok. Majd amikor ezek a szent pillanatok véget érnek, amikor az Isten tisztelet véget ér. Minden döntésünknél hív az Isten, hogy ember, ezt a döntést, amit most meghozol, a keresztvényében hozd meg. Tehát gondolj Jézus Krisztusra, gondolj Jézus Krisztus keresztjére, gondolj arra, hogy Krisztus mit tett érted, és így dönts. Ezernyi döntésünk lesz majd, ezernyi lehetőség az, ami közül választhatunk, de mégis az Isten azt mondja, hogy igen, a lehető legtöbbet megadom, de szabad választásod, szabad döntésed, hogy te milyen irányba is szeretnél menni. Egy biztos, hogy a segítség ott van. Egy biztos, hogy az a legtöbb, amit tudok adni, az ott van, te rajtad múlik, hogy elfogadod-e. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos ez, és ugye hát erről a gondolatról aztán még sokat lehetne beszélni, de nyilván nem fogunk már részleteiben kitérni rá. Azt mondja, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, mindent minékünk. Hát erről a mindenről aztán sokat lehetne szólni. A mindennel kapcsolatban én egy dolgot szeretnék kiemelni, ez pedig magának a Szentléleknek a személye. Annak a Szentléleknek a személye, aki diszkréten a háttérben marad sokszor, a Biblia ugye egyértelműen szól róla, de mégis világossá teszi az ige, hogy igen, ő az a valaki, aki engem késztet, aki a legközelebb tud elérni hozzám, mert rajta keresztül akar az Isten kapcsolatban lenni velem. Mit is kezdünk a Szentlélekkel? Nem, feltétlen most ezekben a pillanatokban, hanem akkor, amikor vége lesz az Isten tiszteletnek, amikor kilépünk az utcára, amikor majd elkezdődik az a hétköznapi élet, amit megszoktunk, munka, sok fáradtság, sok-sok minden más, hogyan is lehetünk mi kapcsolatban a Szentlélekkel? Miért érdemes nekünk a Szentlélek munkájára nagyon figyelnünk? Egy olyan idézetet szeretnék felolvasni a befejezéshez közeledve, az igehirdetés befejezéséhez közeledve, amit Ellen G. White 1902-ben írt. 1902-ben a Review and Herald folyóiratban jelent meg ez a gondolatmenet. Egészen megdöbbentő egyébként, és mondom, úgy hallgassuk ezt a néhány gondolatot, hogy mi lesz majd ezt követően. Mert hogy most mi lesz, igen, ezzel tisztában vagyunk, hogy itt az Isten tiszteleten mi történik. Ezt követően mire számítsunk? Azt írja, nem Istenem múlik, hogy az ember nem részesül nagyobb mértékben kegyelmének ajándékaiban. Isteni ajándékát nem mérték szerint adja, de az emberek nem tudják értékelni, mert nem szeretnek kapni. Itt egy pillanatra megállnék. Elég erős kifejezés, nem? Tehát amikor azt mondtuk, hogy a gyermek szívesen kap, ha a gyermeknek ajándékot viszünk, az teljes természetességgel fogadja el és örül neki. Azt mondja itt Ellen White, hogy az emberek nem szeretnek kapni. Nem szeretnek kapni. Tehát az Isten, ha elkészített egy csomó jót, miért nem veszi el az ember a kezéből? Azt mondja, és olvasom tovább, ha mindnyájan szeretnénk kapni, a Szentlélek be is töltene bennünket. Nyugodtan megelégszünk egy kevéske adománnyal. Elzárjuk szívünket a Szentlélek befogadása előtt. Kielégít bennünket egy kis hullám a víz felszínén, amikor elhivatásunk szerint a Szentléleknek minél hathatósabb és erőteljesebb munkát kellene végeznie bennünk. Ha keveset várunk, keveset is kapunk. A Szentlélek munkájának fontossága mindenki előtt nyilvánvaló kell, hogy legyen. Különleges gondolatmenet, nem? Azt mondja, hogy egy kevéske adománnyal megelégszünk. Szerintem mindannyiunknak vannak ilyen tapasztalataink, nem? Hogy Istennel járni, elemeket el tudunk mondani, mozzanatokat el tudunk mondani, hogy igen, ha visszagondolok, itt tudott vezetni engem az Isten. Meg egy másik dolgot is, meg harmadik dolgot is, negyedik mozzanatot is tudok mondani az életemben, de hogy folyamatosan? Na most erre utal, ne elégedjünk meg egy kevéske kis adománnyal. Tehát megkaptuk az Isten vezetését. Elvettük az Isten vezetését, és örülünk annak, hogy Isten szerinti döntést tudtunk hozni. Remek dolog. És legyünk érte hálásak, de a következő pillanatban is akar vezetni. Tehát azt szeretné, hogy ne engedjük el az ő kezét. És azt mondja, ez azon múlik, hogy ember szeretsz-e kapni? Szeretsz-e ajándékot elfogadni? Nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy te mit tudsz adni. Isten akar neked adni. Azt el tudod-e fogadni, be tudod-e fogadni. Azt mondja, ha keveset várunk, keveset is kapunk. Mintha azt mondaná, hogy imádságban is te ne alacsonyra helyezd a mércét. Nem? Tehát akár ezt is lehet mondani, hogy imádságainkban miért nem helyezzük magasabbra a mércét. Miért nem mondjuk azt, hogy teljes egészében az Isten uralma alatt akarok lenni? Persze tudjuk erre a választ bizonyos értelemben, mert ezt éljük meg, hogy jönnek az élet eseményei, munka, rengeteg fáradtság, sok-sok mindenre kell figyelnünk, szinte elsodródunk az Isten szavától, az Isten igéjétől. Na, ezt akarja kimunkálni bennünk Isten, és az úrvacsoránál ezért érdemes előre is tekinteni, nem csak ezekre a pillanatokra és a múltra, hogy mit éltünk meg, mi az, amit le tudunk tenni, amit most itt hagyunk, és hogy egy új kezdet lesz, ami most itt megtörténik, nagyon nagy dolog, és hálásak leszünk érte. De amikor itt ezt olvashatjuk az igében, hogy mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Testvérek, legyen előttünk ez az ajándék. Legyen előttünk az örök élet ajándéka, de legyen előttünk az, hogy Isten Krisztussal együtt akar mindent megajándékozni nekünk, és ott van a Szentlélek is, ha az ember még egy kicsit bizonytalankodna, hogy most van-e elég segítsége ahhoz, hogy Isten szerint éljen, akkor még egy harmadik valakit is ad, egy harmadik személyt is ad, magát a Szentlelket, és azt mondja, hogy kérjétek a Szentlelket, be akarom tölteni Szentlélekkel a ti életeteket. És azt mondja, ugye Ellen White-on keresztül, a Szentlélek munkájának fontossága mindenki előtt nyilvánvaló kell, hogy legyen. Magyarán nem akar bennünket egyedül hagyni. Nem arról szól az úrvacsora, hogy itt és most hálás szívvel magunkhoz vesszük, ugye a lábmosás után a kenyeret és a poharat, hanem egyben előre is tekintünk. És azt mondjuk, hogy mindenképpen a lehető legszorosabb közelséget, kapcsolatot akarom ápolni a jó Istennel. Mert ő erre hívott bennünket. Az út végén ott van a hatalmas ajándék, közben is ott van az ajándékok sokasága. Közben is a legnagyobb áldásokat készítette el nekünk az Isten, csak rajtunk múlik, hogy ezeket az áldásokat befogadjuk-e. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ezek jelentsenek nekünk biztatást, segítséget, reménységet itt az úrvacsora vételénél, és kívánom, hogy megtapasztaljuk mindazt, amit olyan egyszerűen mond ki, de mégis a lehető legszívhez szólóbban Pál apostol a korintusi második levélben, és ezzel az igével zárnám az ige hirdetésünket, korintusi második levélben az 5. fejezet 14. versében olvashatjuk ezt, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A Krisztusnak szerelme szorongat minket. Tehát még egyszer, figyelünk a múltra is. Ez igaz volt a múltban. Szorongatott bennünket. Ezért vagyunk itt. Ez igaz a jelenben is, hogy a Krisztusnak szerelme most, ebben a pillanatban is szorongat bennünket, de a jövőre is gondoljunk, hogy akkor is szeretne szorongatni bennünket. Hogy ember a legtöbbnek ezt a szerelmet tekints, a legtöbbnek azt tekintsd, hogy én mit is tettem érted. És ha így tekintünk a megváltunkra, hogyha így tekintünk az Istenre, akkor egészen bizonyos, hogy ezen az úton el is fogunk jutni ahhoz a legnagyobb ajándékhoz, amit ő elénk helyezett. A jó Isten segítsen bennünket abban, hogy így legyen. Amen. Kedves gyülekezet, a lábmosás szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és az mondta néki, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincsél hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azok lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Kezdődjék meg tehát a lábmosás a gyülekezetben szokásos rendszerint. Kezdet a kenyér szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy felállva szíveskedjünk meghallgatni. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus tehát hálát adott a kenyérért, kövessük ebben példáját, akik tehetjük, kérem, hogy hajtsunk térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálás szívvel mondunk köszönetet a kenyérért, hálás szívvel mondunk köszönetet azért, hogy ezt magunkhoz vehetjük. És köszönjük, Istenünk, hogy Te megmostál bennünket. Köszönjük, hogy tisztává akarsz tenni mindenféle módon bennünket, és köszönjük a Te munkádat, amit értünk végzel. Istenünk, hálás szívvel mondunk köszönetet a Te fiad áldozatáért, azért az odaadásért, azért a végtelen szeretetért, amit tapasztalhatunk a kereszt által is. Köszönjük az ő engedelmességét, köszönjük, hogy Te nem kedvesztél neki, és köszönjük, hogy vele együtt mindent oda akarsz adni mi nekünk. Istenünk, segíts, hogy most, amikor magunkhoz vesszük a kenyeret, akkor elmélyedjünk a Te szeretetedben. Segíts, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy valóban a lehető legtöbbet adott számunkra. Köszönjük a Te végtelen irgalmadat. Köszönjük azt, hogy mindenképpen el akarsz bennünket juttatni az üdvösségre. És köszönjük azt a csodálatos munkát, amit értünk végzel. Segíts, hogy engedjünk ennek a munkának. Segíts, hogy Te belénk költözhess. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen. Kedves gyülekezet, Jézus miután hálát adott, megtörte a kenyeret. Ezt teszem én is. Kedves gyülekezet, Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a kenyeret. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti rettetek megtöltik. Akik részesednek az úrvacsorából, kérem, hogy maradjanak állva, a többiek szíveskedjenek helyet foglalni. Kérem, hogy ezt is felállva szíveskedjünk meghallgatni. És vevén a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát a pohárért is hálát adott, kövessük ebben is példáját, akik tehetjük, kérem, hogy hajtsunk térdet egy imádsághoz. Szerető édesatyánk, hálás szívvel mondunk köszönetet a pohárért, hálás szívvel mondunk köszönetet azért, hogy megemlékezhetünk ismét arról, hogy Te mennyire szeretsz bennünket. Köszönjük neked megváltunk kiontott vérét a kereszten, köszönjük, hogy erre emlékezhetünk, hogy a lehető legtöbbet, ami szavakkal szinte ki sem fejezhető, a lehető legtöbbet adtad értünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te kész vagy mindent megtenni azért, hogy eljussunk az üdvösségre. És köszönjük, hogy most is biztatsz bennünket arra, hogy veled járjunk, téged keressünk, nem csak most ezekben a pillanatokban, hanem akkor is, amikor döntéseket kell majd hoznunk, amikor jön az élet különféle nehézsége, kísértése, kérünk, Urunk, hogy akkor is legyél velünk. Akkor is a Te szereteted, irgalmad, a Te bölcsességed, ezek vezessenek bennünket. És köszönjük azt a csodálatos ígéretet, amit most is hallhattunk. Köszönjük, hogy megváltunk, vár ránk, és szeretné együtt elfogyasztani azt a nagy vacsorát, akkor, amikor együtt leszünk majd ismét vele. Segíts, hogy ez bekövetkezzen, megtörténhessen. Segíts, hogy valóban jó eszközeid lehessünk a Te kezedben ennek elősegítésére. Köszönjük, Istenünk, hogy Te kész vagy vezetni bennünket, add, hogy ezt elfogadjuk. Megváltunk nevében adunk ezért hálát. Amen. Kedves gyülekezet, Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a poharat. Higgyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Akik részesednek az úrvacsorából, kérem, hogy maradjanak állva, a többiek foglaljanak helyet. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.